óvodások a fókuszban. Minek az apropóján nyílt meg ez a tárlat?
Ennek több apropója is volt. Az egyik az, hogy Brunswick Teréznek 250. évfordulója volt, egész pontosan a születésének, és szerettünk volna ennek méltó emléket állítani, és a kiállítás szakmai kurátora Szeri Istvánné többek közt kiállításokkal, különböző konferenciákkal készült erre az alkalomra, illetve ő volt az, aki a tárgyakat is összegyűjtötte a nyugdíjas, illetve aktív óvónőkkel. Nagyjából 15 év kutató munkája áll mögötte. Végignézték az óvodákat, ugye ismerettség révén, és amik kikerültek a használatból, akár pincére, padlásra, vagy csak simán nem használták, és nekik ajándékozták, azokat összegyűjtötték. És már volt egy nagyon szép anyag, és akkor úgy gondolta, hogy ezt valahol be kellene mutatni, és akkor felvette a kapcsolatot a kolléganőmmel, Bárkány Ildikóval, aki utána engem is bevett a munkába, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ebből legyen egy szép kiállítás.
Milyen vezérlő elv szerint épül fel a tárlat?
Két dolgot szerettünk volna. Az, hogy egyrészt szakmailag is tudjunk újat adni, hiszen felnőttek is jönnek a kiállításra, olyanok is jönnek, akik kötődnek az óvodához, tehát vagy óvónőnek tanulnak, vagy már óvónők, vagy gyerekekkel foglalkoznak. Másrészt viszont, mivel tudtuk, hogy gyerekek is jönnek, ezért szerettük volna egy kicsit játékosra is venni, azért, hogy lehessen múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani, meg egyáltalán tehát a gyerekek otthon érezzék magukat benne. Úgyhogy ezt a kettőt ötvöztük. Végül is vannak olyan vitrinek, nem túl sok, ahol különböző dokumentumok vannak, akkor van 11 tabló, amin próbáljuk így az óvodák történetét, illetve a fontosabb dolgokat bemutatni, a történeti témákat is, illetve ilyen gyakorlatit, mint hogy milyen foglalkozások voltak az óvodában, milyen az óvodai élet, tehát így a hétköznapokban mire helyezték a hangsúlyt, akkor az iskoláról való fölkészítés, tehát tulajdonképpen ez a kettő részre osztott a szakmai része, és akkor így a negyedik kurátor, őt még nem mondtam, Kocsis Piroskával, aki történész levéltáros, így négyen nekiálltunk, és akkor ezeket a témákat szépen így kitaláltuk, kidolgoztuk, és akkor ekkor építettük fel a tárgyakat is, amik nagyjából így az 50-es évektől a 80-as évekig vannak meg, tehát nagyjából ezek maradtak meg.
És az sem véletlen, gondolom, hogy a Fekete Házban nyílt meg a kiállítás.
Igen, úgy tudtuk most akkor a teret biztosítani, hogy olyan helyre szerettük volna, ahol egy ilyen szellős és barátságos környezetet tudunk neki biztosítani, illetve hát itt még szerencsés az, hogy például a szőnyeg van, tehát kicsit ilyen óvoda hangulata is van a dolognak. Volt arra lehetőség, hogy akkor múzeumpedagógiai tárgyakat berakjunk, simán játékokat berakjunk. Ugye érdekesség az, hogy a grafikusaink úgy találták ki, illetve a múzeumpedagógusunk, hogy azok a társasjátékok, amik a kiállításban szerepelnek, annak egy részét megcsinálták másolatban, és azokat például ki is lehet próbálni. Vagy például a Szabarkoszon a kolléganő csinál például a bábokat, és akkor azokat is ki lehet próbálni, hogy a bent kiállításban lévő tárgyakat nem lehet bántani nyilván műtárgyvédelmi okok miatt, viszont szerettünk volna olyat, amiben lehet játszani. És akkor így vannak ilyen változatok is. Úgyhogy a Fekete Ház erre teljesen ideális tér volt, és akkor egy elég nagy termet kaptunk, amit aztán sikerült is szépen berendezni.
És azt is megsugták nekem, hogyha jól tudom, akkor Szegeden az első óvoda épp a tárlat helyszínétől, ugye a Fekete Háztól nem messze, a Nádor utcában nyílt
így
meg.
Így van, így van.
Úgyhogy így ez nagyon jó egybeesés. Egyébként, hogyha a kiállított tárgyakat nézzük, mert ugye itt találkozhatnak a felnőttek és a gyerekek egyaránt, ugye korabeli játékokkal, óvodai ágyakkal, társasokkal, sokkal másabb volt az a világ, mint a mostani? Tehát ha például a játékokat vagy a tárgyakat nézzük?
Én azt gondolom, hogy mindig vannak olyan játékok, amik klasszikusok, és vannak olyan játékok, amik az aktuális divatnak megfelelőek. Tehát például nagy divat volt egy időben a Moncsicsi, a Négerbaba. Akkor a grafikusunk mondta, hogy például neki volt egy citromsárga maci, amit imádott, és hogy az miért nincs a kiállításban, nem találtunk, de majd most talán kapni fogunk. Úgyhogy vannak ilyen ikonikus tárgyak, amik egy-egy korszakra jellemzőek, meg vannak azok a tárgyak, amik klasszikusok, ugye a társas játékok, a babák, a macik, a különböző főzők, eszközök, a kis babaházak, akkor a kinti játékokból a roller, a labda, tehát ami gyakorlatilag lehet, hogy nem ugyanúgy néz ki, meg nem ugyanolyan anyagból van, de azért hogy szépen végigkíséri az adott korszakokat. És erre próbáltunk is azért hangsúlyt fektetni, hogy ahol például volt egy régebbi vasaló, meg egy újabb vasaló, tehát azokat egymás mellé tenni, hogy látszódjon az, hogy hogyan alakulnak ezek így folyamatában.
Egyébként nagyon érdekes, mert látok ott nagyon régi kis varrógépet, látok már újabbat is. Tehát egyébként az óvoda már valahol a női szerepkörre készítette fel akkor a gyerekeket? Tehát a család, egy nőnek hol van a helye a családon belül, miket kell majd átadni a gyerekének?
Természetesen, tehát ez már a kezdetektől a 19. századtól kezdve fontos volt, és ezt az iskolába utána tovább is vitték. Hát gondoljunk arra, hogy nagyon sokáig lányiskola volt, fiúskola volt, külön tanultak, külön foglalkozás, tehát hogy ez mindig az életre készített föl, amiként változott igazából, hogy iskolaként funkcionált az óvoda, vagy játékhelyszíneként, de valami mindig az életre és arra a szerepre készített föl, és tulajdonképpen egy másodlagos szocializációs közeg. Tehát a család mellett. És egyébként az a funkció is volt, hogy mi esetleg kimaradt a családban, ugye régebben az volt, hogy a családban tanulta meg a gyerek, hogy mit kell csinálnia, ott sajátította a legfontosabb dolgokat. Majd mikor a nők munkába álltak, és tényleg 8-10 órás munkaút mellett nem tudtak azért mindent megtanítani a gyereknek, hogy nem úgy látta, akkor ezt ki tudták egészíteni. És mondom, ezt utána az iskolában nagyon szépen folytatták, illetve a különböző egyesületekben, foglalkozásokban, tehát az óvoda ebbe teljesen beleillik, hogy akár a napi rendek, akár a tisztálkodás, akár a mozgás, akár az, hogy például van egy olyan kép, hogy a fiúk barkácsolnak, ugye ma már nem mernének kalapácsot meg szöget adni a kezükbe, akkor szögeltek a kisfiúk, akkor kislányok mit tudom én, ott dolgozgattak. Tehát, hogy ezeket itt szépen megtanulták, meg főzőcskésztek, ugye a mai napig is, hogy mik azok a feladatok, amit a lányok, fiúk csinálnak. Ugye ez ma már azért keveredik, tehát nem ennyire tisztán van, mint régen, de hogy mai napig is azért olyan játékok vannak, hogy tanulják azt, hogy mi lesz az életben a feladatuk.
Van egy olyan tárló előttem, amelyben hímzett kötényt látok, hímzett kis táskát, gondolom az ballagó táska lehetett, igen, meg egy babát fölöltöztetve. Ez volt az óvónőknek az öltözete? Tehát például ez a kis fehér kötényke?
A óvónőknek nagyon sokáig, ugye van ott egy óvodai asztal is, ez a ballagó tarisznél, illetve a ballagás üdvőről beszélt, de ez egy óvónéni készítette, ilyen ballagó kislány gyakorlatilag, egy báb. De nagyon sokáig az óvónők azok ilyen hosszú fehér köpenyben dolgoztak, illetve volt külön ilyen óvónői cipő. Ott is sikerült találnunk egy óvónői cipőt, aminek külön érdekessége egyébként, hogy kismama cipő. Illetve voltak utána már újító óvónénik, akik azért nem törődtek bele abba, hogy egész nap fehér köpenybe mászkáljanak, hanem például van egy kékes színű, és akkor ilyen narancsárga csíka, tehát az már ilyen reformt köpeny, tehát nem igazán a szabványnak megfelelő, de hát akkor is azért maguk módján próbáltak az ilyen egyen dolgok ellen lázadni. Igen, meg volt egy ideig az egyenruháik, és ugye ma már abban megy, amiben szeretne, tehát most már ilyen megkötés természetesen nincsen. Nyilván megvan az, hogy milyen ütözetben nem illik, de most már ugye nem kell ilyen köpenybe menniük.
És ami nem változott, az az óvodai ágy. Tehát ez akkor is olyan volt, mint amilyen most.
Igen, a kislányom is abban alszik a mai napig is, illetve most már ugye divatba jött az, hogy a bölcsődéktől kicsit átvűve ezek a nagyon alacsony műanyag ágyak, amit aztán van, aki szeret, van, aki nem szeret, de igen, ez az összecsukható fémágy, ez mai napig is nagyon sok óvodának a kelléke. És hát kellően strapabíró, tehát gondolom, hogy lesz is még.
Gondolom egyébként a gyerekek élvezik a legjobban ezt a kiállítást, de a fölnőtteknek tablókkal készültek, meg korabeli fényképekkel, ahol például a szegedi óvodák történetét is megismerhetik?
Természetesen. Sőt, úgy próbáltuk, hogy van egy olyan, hogy az óvodák története, van olyan, hogy a szegedi óvodák története, és hogy mondta is, hogy szegedes óvodák. Tehát mindig próbáltunk helyi vonatkozásokat találni. Vagy például ugye a szegedi óvónőképzőknél ott például a Móra Ferencnére, Valenszhausen Ilonára is próbáltuk kicsit kielezni, noha ő soha nem dolgozott óvónőként, de ő is óvónőképzőt végzett. Tehát mindig próbáltuk így a szegedi vonatkozásokat is bemutatni, hiszen nagyon sok szegedi látogató van. Persze ugye nyilván nyáron jönnek máshonnan is, de nyilván ez itt közönségre is gondolva próbáltam mindig szegedi vonatkozásokat bemutatni. Úgyhogy igen, úgyhogy kicsikét az óvodatörténete is tájékozódhatnak a szegedi óvodatörténete, a szegedi óvodákkal, és hát nagyon sok kép van itt előskerült, hogy én ebbe az óvodába jártam, én ezt az óvónénit ismertem, tehát ilyen vonatkozása is van, hogy azért ismerős arcok is előjöhetnek, sőt lehet, hogy magát is föl fogja ismerni, ha a szegedi óvodába járt, úgyhogy van egy ilyen nosztalgia része is a dolognak természetesen.
Gazdag egyébként Szegednek az óvoda története?
Igen. Nagyon hamar, mert 1846-ban, ugye, ahogy mondta, is megnyílt a Nádor utca óvoda, és tulajdonképpen az első világháborúra egy elég jó kiépített óvoda hálózat volt, és hát ahhoz képest, hogy nem egy Budapestről beszélünk, azért nagyon sok óvoda jelent meg. Ugye ezt próbáltuk egy térképen is mutatni, hogy az adott korszakban hány óvoda és hol és melyik részen. Ugye lehet látni, hogy itt az első világháború körül, illetve természetesen 48 után, amikor nagyon sok nő munkába áll, például 55-ben már 39 óvoda volt, tehát 30 tanási, 9 üzemi óvoda, tehát hogy tényleg nagyon sok óvoda működött már Szegeden, és hogy ezeket térképre szépen föl vannak vetítve, hogy melyik hol volt, és mit tudom, tehát ezeket is ki lehet keresgélni, hogy kinek az óvodája merre található.
És bemutatja magát az óvónői szakközépiskolát is, ugye? Mert hogyha jól tudom, akkor Szegeden ez is volt.
Igen. Nyilván egy tablóra nem sok szöveg fér föl. Mindent nagyon dióhéjban próbáltuk bemutatni, úgyhogy itt igazából szó van magára a magyarországi óvónőképzőkről, a felvidéki óvónőképzőkről, illetve hát nyilván időszakokra bontotta inkább a kolléganő, hogy melyik részen hány óvoda volt, meg hogy képezték őket, de így a szegedi óvónőképzésről külön nincsen tablónk.
Előttem van még egy kép, és ennek nagyon-nagyon örülök, a régi diavetítő. Mert igen, hogy ugye ez a családok otthonaiban ez természetes volt, hogy diavetítő segítségével meséltek a gyerekeknek, de akkor ezek szerint ez az óvodákban is általános volt?
Persze, de ezek nem csak hogy szórakoztatásban, hanem oktatásban is megjelentek. Tehát ugyanúgy ilyen ismertető képeket, különböző foglalkozásokat, állatokat, mit tudom, ezeket is meg tudták mutogatni. Úgyhogy igen, a tanításra használták, szórakoztatásra, és hát előtte ugye ott van egy bábparaván, ugye az a másik, amit a gyerekek nagyon szoktak élvezni. Ráadásul sikerült azokat a bábokat bemutatni, ami a fölötte lévő képen is látható. Ugye el is próbáltuk, hogyha találtunk korabeli fotót, akkor próbáltuk a hozzá kapcsolódó tárgyakat is bemutatni, kicsit azt a milliót berendezni, ami ott a képen látható, kicsit így a beleélés segítendő. Ugye általában szokták kérdezni, hogy jó, de mennyi tárgy van benne? Hát nagyjából én összeszámoltam 240-250 tárgyat tudtunk a kiállításon, tehát hogy ez azért egy elég szép szám, és hogy a Szegedi Napsugaras Nyugdíjas Óvoda Pedagógusok Klubja, illetve a Magyar Óvoda Pedagógus Egyesületének Szeged és környéke területi körovónői voltak azok, akik igazából Eszter István összegyűjtötték. Illetve hát nem tudom, látta, volt egy gyönyörű horgolt akváriumunk is.
Igen, azt néztem is, hogy kerül ide a kiállításba.
Ez úgy, hogy mindig volt élő sarok az óvodákban, és hát természetesen nem akartunk élő állatokat betenni, meg élő növényt sem, mert ugye jön egy-egy leállás, vagy valami, tehát nem jó dolog. És akkor az Ibolyának volt két kedves óvónő ismerős, a francia ide, illetve a kispálné Sinko Andrea. Az egyik őjük egy idős meske, egy fiatal óvónő, és hogy ők vállalták azt, hogy gyakorlatilag csinálnak élő sarkot. És először úgy volt, hogy majd papírból hajtogatnak, majd gondoltak egyet, és megcsinálták horgolva, illetve azt hiszem zsenéliából készültek ezek a gyönyörű virágok, hogy tartós legyen, meg szép legyen, és úgyhogy az élő sarkot azt tőlük kaptuk ajándékba, ez most illetve a kiállításba készült.
Egyébként most így, hogy mondta, hogy 250 tárgyat szedtek össze, körülbelül annyi van a tárlaton?
Nagyjából igen.
Na most, ha azért ha belegondolok, akkor ez tényleg nagyon nagy szó és nagy szám, mert én is emlékszem, nekem is volt, ugye itt barna mackó szerepel, pont itt az élősarok mellett van egy barna mackó. Nekem ez sárga változatban volt meg, és kerestem, és nem találom sehol. És sajnos volt egy időszak, amikor az emberek lomtalanítottak, és a régi babákat, mackókat, diavetítőket, hát ezt mind-mind kidobáltuk. Pedig ha az ember belegondol, hogy ez mind emlék, és most milyen jól jönne, mert én is meg tudnám mutatni a gyerekeimnek, hogy nézzétek, nekem ilyen volt az első macim például, és hát, hogy nem sok helyen találhatunk már ilyen tárgyakat.
Igen. Sárga macit talán majd kapunk az önkéntesítő, de például a grafikusunk is ezzel kezdte, hogy neki csak ez az emléke az óvodából. És igen, ma már vagyonokért lehet megvenni, pontosan ezért, mert kiszelektálták, és azért a múzeumnak, illetve a kiállításoknak mindig van egy ilyen szerepe is, hogy fölmutassa azokat az értékeket, amit lehet, hogy egyébként az emberek nem tartanak értéknek. De ha látják a kiállításba, akkor rájönnek, hogy te jó ég, hát ez nem szemét. Erre azért csak vigyázni kéne, csak le kell. És hallottam, hogy hú, hát le fogom szedni a padlásról. Tehát, hogy ha azt elérjük vele, hogy tényleg egy kicsit átgondoltabban szelektálják a dolgaikat, akkor már megérte a dolog. Így kicsit van. Gondolnak az utókorra is, hogy lehet, hogy számukra viszont érték lenne a nagymama macia.
Igen, hát ott van például a bölcső, az a klasszikus bölcső, ami még a földön volt, és azt egyébként babával lehetett kapni. Nekem is volt mondjuk nem ilyen sötét barna színű, hanem világos színű. Itt talán még megvan, nem vagyok benne biztos, és tudom, hogy a kisebb testvérek még bele is tudtak feküdni, mert hogy elég strapabíró bölcsők voltak. Szóval bennem is jó emlékeket ébreszt, hogy úgy előjönnek, hogy mi mindenem volt a régmúlt időkből.
Igen, és aranyos a történet, hogy van egy babakocsi, ami lecsukható, és az egyik restaurátor kolléganőnktől kaptuk, és ő mesélt, hogy például a gyerekei homokot meg egymás hurcolázták benne, és akkor azért van kicsit megnyugdóban, aztán megkaptuk, úgyhogy gyakorlatilag mi fogjuk tovább bőrizni, de hogy tényleg vannak ilyen jó pofa emlékek ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban, és tényleg érdemes rájuk vigyázni.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a tárgyak, amikor vége van a kiállításnak, akkor a Móra Ferenc Múzeum tulajdonában maradnak, vagy mennek vissza oda, honnan kapták őket?
Nem. Úgy volt, hogy neki ajándékozták az óvodák Szer Istvánénak, ő pedig nekünk ajándékozta.
De jó.
Tehát ezt már hivatalosan átvettük, persze nyilván ki lesznek szelektálva, mert sokkal több tárgyat kaptunk, mint amennyi ki lett állítva, és utána ezek nyilvántartásba kerülnek. Tehát ez most már így megmarad.
És egyről nem beszéltünk még, a csúhébabákról, mert hogy ott a szekrényen ott vannak a csúhébabák, és a mai gyerekek el nem tudják képzelni, hogy hogyan lehet kukorica csúhéból babát készíteni, de mi fontuk a kukorica csúhét. Tehát ugye az, amit leszedünk a kukoricáról és eldobunk, amikor ugye kibontjuk a kukoricát, mi fonott hajú babát is készítettünk kukorica csúhéból.
Igen, nagyon sok gyereknek volt, tehát nyilván nem feltétlenül őrizték meg, de nagyon sokan játszottak ilyen maguk készítette játékokkal, úgyhogy próbáljuk például egy néprajzi gyűjteménybe ebből is egy pár darabot megőrizni, meg bemutatni, és tényleg a gyerekek mindig rácsodálkoznak, hogy jé, tényleg, és akkor ez milyen állat, és fú, de jó, és tehát, hogy nekik ez ilyen élmény, mert hogy annyira távoli, meg annyira nem ismert dolog. Pedig hát valamikor ez egy általános volt.
Igen, hát elnézve a babákat, tehát a mai babák mennyivel másabbak, mint a régi babák, tehát nekünk hát olyan igen. Nagyon szép, klasszikus babáink voltak.
Igen, most fedezzük fel újra, mert ugye egy időben ezek a régi kacat kategóriába így tartoztak. Van. Sajnos ez nagyon hosszan így volt, tehát ez is az, hogy ennél idősebb tárgyakat nem nagyon tudtunk bemutatni, mert hogy azokat már sikerült időbe kihaigálni, úgyhogy de örülünk annak, hogy ezt is sikerült.
Hát a megnyitó az biztos, hogy nagyon jól sikerült, rengetegen mentek el. Azóta is sokan látogatják a tárlatot? Egyébként sokan mennek gyerekekkel, pont azért, hogy ők is lássák mindazt, amiben mondjuk esetleg édesanyja vagy édesapa fölnőtt, vagy éppen a nagymama.
Jönnek, igen, hál' Istennek. Nyilván azt követi, ahogy a múzeumnak a látogatottsága változik, ugye ott is úgy működik, hogy a múzeumban van, amikor nagyon-nagyon sokan vannak, van, amikor nagyon kevesen vannak, és hát ehhez igazodik ugye a Fekete Árnak a kiállítása is. Jöttek többen is, és hál' Istennek pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy reméljük, hogy jövő nyárig tart a kiállítás, hogy mi nagyon sokan meg fogják nézni.